Megvolt az első konferencia az egészségügyi dolgozók egészségéért, egészség a frontvonalban. Azért érdekes ez a konferencia, mert ennek volt egy előzménye, amiről már beszélgettünk, és ennek pontosan az volt a középpontjában, hogy miközben az orvosok nap mint nap azon dolgoznak, és azért dolgoznak, hogy az emberek egészségesek legyenek, ugyanez nem minden esetben mondható el az orvosokról, sőt, nagyon-nagyon terheltek.
De ez a konferencia, ez egy mérföldkőnek számít az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program életébe, amit ugye 2023. novemberében indított el a Magyar Kórház Szövetség belügyminisztériumi támogatással, annak érdekében, hogy egyrésztről segítse, javítsa az egészségügyben dolgozók egészség állapotát, segítse a kórházakat abban, hogy egy egészséget támogató munkakörnyezetet alakítsanak ki, illetve növelje a kórházaknak a szerepét a lakossági egészségfejlesztésbe, illetve a betegellátáshoz kötött preventív szolgáltatásokban. Na most ez utóbbi kettő, és alapvetően a minőségi betegellátás az elképzelhetetlen egészséges, egészségügyi dolgozók nélkül. Tehát ez volt a célja ennek az egész programnak, és másfél év alatt jutottunk el oda, hogy egy országos rendezvénynek a zászlajára tudtuk kitűzni ezt a témát, és azon túl, hogy ez egy fantasztikus lehetőséget biztosított arra, hogy mind a kórházi dolgozók, mind a felső vezetők számára még inkább hangsúlyozzuk a témának a fontosságát és relevanciáját. Nagyon jó lehetőség biztosított arra, hogy a különböző szereplőket, akik szintén érdekeltek valamilyen szinten az egészségügy jól működésébe, egy asztalhoz tudjuk ültetni őket, és egy közös párbeszédet tudjunk iniciálni a döntéshozók, a képzőkutató helyek, az orvostanhallgatók, a kórház vezetősége között, annak érdekében, hogy derítsék fel, melyek azok a közös pontok, ahol ők látnak kapcsolódást, látnak szinergiák megteremtésére lehetőséget, hogy közösen az erőforrásaink egyesítésével tudjunk olyan megoldásokat kínálni a gyakorlat számára, amely bármely egészségügyi intézményben viszonylag könnyedén az adott keretek között implementálhatóvá válik.
De azért azt tudni kell, hogy ezt a konferenciát megelőzte egy kutatás, ami több mint 4000 egészségügyi dolgozó válaszain alapul.
Így van, ez egy hiánypótló kutatás, aminek az adatai most vannak elemzés alatt, és éppen most a napokban fejeződnek be azok az elemzések, amely a magyar lakosok egészségi állapotával, egészség magatartásával hasonlítja össze az egészségügyi dolgozók egészségét, egészség magatartását, abból a célból, hogy lássuk, hogy mi a célpopulációnk specifikus egészség problémája. Mert nyilván azt lehet tudni, hogy a magyar átlag lakosoknak milyenek az egészségmutatói, milyenek az egészségmagatartása, és kíváncsiak vagyunk, hogy ahhoz képest bizonyos mutatókban eltérnek-e az egészségügyi dolgozók értékei, és ami elsődlegesen látszik az előzetes eredményekből, hogy bizony a mentális egészségmutatóik azok sokkal-sokkal rosszabbak az átlag populációhoz képest.
Egyébként itt mondjuk nekem az elhízás jutott eszembe, hogy még mindig az elhízás vezet, ha például a magyarokat nézzük, Magyarországon, jól tudom, 5,5 millió ember érintett, az nagyon sok.
Nagyon-nagyon sok. Hát az elhízás az gyakorlatilag az új népegészségügyi járvány az elmúlt egy évtizedben, amelynek megfékezésén számos szervezet dolgozik a megfelelő étkezés fontosságának hangsúlyozásával, illetve a mindennapi fizikai aktivitás fontosságának kiemelésével. Az elsőkörös elemzések nem mutatnak túl sok differenciát a túlsúly és az elhízás prevalencia prevalenciája között, tehát körülbelül hasonló arányba fordulnak elő az egészségügyi dolgozók körében is megízottak, illetve túlsúlyosak mind az átlag populáció körébe. Ez azért számomra az is egy ilyen kvázi izgalmas adat, mert megmutatja azt, hogy hiába van megfelelő tudás az egészségügyi embereknek arról, hogy hogyan is kellene egy egészséges testsúlyt menedzselniük, vagy nem tudják megcsinálni az időbeosztásuk miatt, nem tudnak eljárni rendszeresen fizikai aktivitást végezni, vagy nem tudnak megfelelő módon táplálkozni. Szóval ezek mind-mind-mind izgalmas adresszán, és amit most az országos programba górcső alá is vettük, tehát például most nekünk kiemelt téma az egészséges táplálkozás biztosító kórházi környezetnek a megalkotása, amelyet az NNJK-nak a táplálkozástudományi főosztályával karult be végzünk, és nagy örömünkre szolgál, hogy számos kórház, aki ebbe az egészségfejlesztési hálózatnak tagja, és elkötelezett a kórházi környezet egészségesebbé tételébe. Számos ilyen kórházban már most megindultak azok a fejlesztések, amely a dolgozói büfé, illetve menza árukínálatának az átalakításáról szólnak, és az egészségtelen áru kivezetéséről, és az egészségesebb áru térnyeréséről.
Igen, ahogy mondta, hogy az egészségügyi szakemberek egészségismerete jóval nagyobb az átlagoshoz képest, és ugye ez az egészség magatartásukban nem, vagy csak alig tükröződik. És itt a krónikus megbetegedések, valamint a mentális problémák vannak elsődleges helyen. Mikre kell itt pontosan gondolnunk?
Az egészségügyi dolgozók alapvetően a munkájukból és a munkakörnyezetükből adódóan egy jóval fokozottabb fizikai, kémiai, biológiai és pszichés megterhelésnek vannak kitéve, összehasonlítva más munkakörben dolgozókkal. És ezek a munkahelyi rizikótényezők eleve negatívan befolyásolják, vagy befolyásolhatják a dolgozóknak az egészségét, egészségmagatartását. Tehát, hogyha most csak néhány epidemiológiai adatot nézzünk a körükbe, nagyon magas arányba fordulnak elő mozgásszervrendszeri panaszok, kardiovaszkuláris rendszernek a betegségei. Tehát, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy az ápolók, betegmozgatók köre, vagy a hosszú műtéti órák, amiket végig kell állniuk a sebészeknek, illetve a sebészeti tímeknek, vagy a folyamatos ülés, amit egy rendelés alatt több órán keresztül felállás nélkül kell, hogy végig menedzseljen akár egy asszisztens, akár egy orvos. Tehát ez a fajta kórházi rutin és hosszú-hosszú munkaórák nagyon nagy tudatosságot kíván az egészségügyi dolgozótól, az, hogy akár például óránként vagy két óránként felálljon a székből, csináljon egy pár nyújtó mozdulatot, vagy helyesen emelje meg azt a beteget, derékbarát módon hajtsa végre a különböző mozdulatokat. Tehát, hogy ez az egyik, ami egy nagy probléma. Most a mentális betegségeket illetőleg az egészségügyi munka egy óriási stresszel jár, és a stresszel való megbirkózás az nem feltétlenül egyértelmű, és nem feltétlenül van meg minden ember számára a megfelelő coping eszköztár, amivel meg tudjon birkózni az őt ért napi stresszel, vagy nehéz érzéssel. Nagyon gyors döntéshelyzetek előtt állnak ezek a dolgozók, sok esetben tényleg élethalál múlik azon, hogy ott abban a tized másodpercben milyen döntést hoz, és az, ennek van egy óriási lelki terhe, és ez a lelki teher ez tovább fokozódik a műszakos munkák során, amikor 12 óráznak, 24 óráznak, alig alszanak, tehát hogy ezért ez rövid, illetve hosszú távon egy kiégéshez, egy kiégett állapothoz vezet, és pont a konferencián hallottuk, mondta az Orvostan Hallgatók Szövetségének az elnöke, hogy nem régen egy kutatásban bizonyították, hogy az orvostan hallgatók körébe is nagyon magas arányba fordul elő a kiégés. Tehát, hogy a már frissen végzett orvosok egy részének is szüksége lenne a lelki támogatásra.
Tehát most, hogyha megnézzük az egészségügyi dolgozók munkarendjét, ez nem egy ilyen 8-tól 4-ig jól behatárolódó munkarendet jelent, hanem sok esetben ügyeletekkel terhelt, reggeltől estig tartó folyamatos pörgés jellemzi őket, ambulanciára be, ambulanciára ki, szakrendelések, műtétek. Nagyon nehéz ebbe a munkarendbe egy rendszeres egészséget támogató magatartás vagy életmódot kialakítani, gondolok például rendszeres testmozgásra, vagy akár csak a táplálkozásra. Tehát, hogy egyrésztről ugye munkarendjükből adódóan az egészségügyi dolgozókra jellemző az alváshiány, a nem megfelelő táplálkozás, viszonylag limitáltak a lehetőségeik a rendszeres fizikai aktivitásra, és nyilván nem kell senkinek se bemutatni, hogy az egészségügyi munka az stresszes, sok esetben hirtelen és nagyon komoly döntéseket kell meghozniuk, és a kezeletlen stressz az igen magas kockázatot jelent a körökbe különböző függőségek kialakulására. A másik pedig, hogyha abból a tényből indulunk ki, hogy igazából a fizikai és a mentális egészségünk, hát egyrészt, hogy az életünknek a forrása, másrésztről pedig az alapja a hatékony és eredményes munkavégzésnek, könnyen belátható az, hogy az egészségügyi dolgozóknak mind a fizikai, mind a mentális egészsége hat a betegellátás minőségére. És ezért ez fontos megjegyezni, és külföldön erre már nagyon jó bevált gyakorlatok vannak, hogy az egészségügyi intézmények tevékenységei alapvetően túlmutatnak a betegellátáson, túlmutat a diagnózis felállításán, a megfelelő hatékony terápia nyújtásán, és nagyon fontos szerepe van az egészségügyi dolgozóknak az egészséges életmód propagálásába. Tehát a hozzáforduló betegek egészségmagatartása a formálásában, az életmódváltás ösztönzésében, az életmódbéli rizikófaktorok csökkentésében, és ezt a tevékenységet nehezen tudják hitelesen elvégezni, hogyha maga az egészségügyi dolgozó sem él megfelelően egészségesen.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hány olyan orvos van, amelyik dohányzik, és arra kéri a betegét, hogy szokjon le a dohányzásról, vagy mondjuk, amikor valaki elhízott. Tehát, hogy valahol az orvosnak és az egészségügyben dolgozóknak ugye példát kellene mutatni a betegeknek, hogy lehet így is csinálni, meg követni, de ugye ez így nagyon nehéz, hogyha maga a példa sem folytat példás életet.
Pontosan, tehát hogy ez az a három pillér, ami köré szerveződik maga az országos kórházi egészségfejlesztési program, aminek a célja alapvetően a magyarországi fekvőbeteg ellátásban dolgozók egészségének a támogatása, a kórházak egészségfejlesztési profiljának a kialakítása, vagy bővítése, diverzifikálása, és nyitni a kórházakat mind a dolgozói egészségfejlesztés irányába, mind pedig a lakossági egészségfejlesztés irányába, aminek a célja nyilván a különböző betegségeknek a megelőzése egyrésztről, másrésztről pedig a dolgozói jólétnek a támogatása. Tehát, hogyha belegondolunk, az egészségünket nagyon sok tényező együttesen befolyásolja, genetikán befolyásolja, a lakókörnyezetünk befolyásolja, az egészségértésünk befolyásolja, az egészségmagatartásunk. Tehát ahhoz, hogy az egészségünket pozitív irányba előre tudjuk mozdítani, nem elegendő csupán egy dolgot megváltoztatni. Nem elegendő csupán egy egészségnapnak a megrendezése. Mert például hiába szeretnék én minden nap kerékpárral járni a munkahelyemre, hogyha az én lakókörnyezetemben nincsen kerékpárút, vagy a munkahelyemen nincsen kerékpártároló, vagy mondjuk tusolásra, átöltözésre alkalmas helyiség. Tehát azon túl, hogy az ember motiválja és segíti a dolgozókat az egészséges életmód felé,
a környezetet is ennek megfelelően szükséges formálni. Tehát hiába szeretnék én egészségesen táplálkozni a munkahelyemen, hogyha például nem megfelelő a büfé vagy a menza kínálata, és mondjuk nekem nincs időm arra, hogy otthon előkészítsem az egész napra a megfelelő ételemet. Szóval ezért nagyon fontos, hogy motiváljuk arra a kórházakat, hogy vezessék át ezeket az aktivitásokat, a programokat a mindennapokban. És találják meg az intézményi szerveződés adta kereteken belül azokat a lehetőségeket, amik a mindennapi életbe jelen vannak, és folyamatosan tudja támogatni a dolgozókat.
Ami engem nagyon meglepett, és megdöbbentett, inkább azt mondom, hogy a saját vizsgálataik alapján, ez az, amit mondtam korábban, hogy országosan több mint 4000 Igen. egészségügyi dolgozó válaszain Igen. alapul, hogy az egészségügyi dolgozók közel kétharmada mutat valamilyen fokú depressziós tüneteket, és ez az arány jóval meghaladja a magyar lakosság átlagát, ami kb. 22%. Ez nagyon nagy.
Igen, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a mentális mutatói Igen. a populációnak az messze-messze sokkal rosszabb az átlag populációhoz képest, és ez azért felhívja nem csak a programvezetőinek figyelmét a probléma fontosságára, hanem ez tényleg egy olyan szembetűnő vagy égbe kiáltó probléma, amit szükséges adresszálni egész magas szinttől egészen a kórházi folyosókig és rendszerűen. Rendelőkig. Tehát mindenki a maga szintjén és lehetőségeihez képest muszáj, hogy megtegye azokat a lépéseket, most akár például kórházi szinten, hogyha beszélünk erről, különböző lelki egészséget támogató csoportok, stresszkezelési módszertan, csapatépítés, rekreációs alkalmak, sportolási lehetőség, tehát nyilván a sportolás is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy minket ért napi stresszt levezetjük, és közben ugye fizikai egészségünkért is teszünk. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan fontosak, de hogyha azt nézzük, még akár a betegek szintjéről érkező türelem, megértést, egy kedves köszönöm az orvos vagy a szakdolgozók felé, már az is nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy az egészségügyi dolgozó úgy érezze, hogy a munkája meg van becsülve.
Igen, csak ez azért nagyon nehéz, mert ugye látjuk az embereknek a hozzáállását a dolgokhoz. Rettentően türelmetlenek ma az emberek. Elég elmenni egy boltba, és csak azt látni, hogy ha mondjuk 5 percet kell várni, akkor már sokat mondtam, akkor már tajtékzanak. Tehát pont ezért talán az egészségügyiben még nehezebb, és mindaz, amit mond, annak a tükrében, hogy látjuk az egészségügyben előforduló humán erőforrás hiányt. Rendben van, hogy sportolási lehetőség, stb. Stb. De nincs elég orvos, nincs elég ápoló, nincs elég szakszemélyzet. Nem kicsit ilyen 22-es csapdája ez?
Én szeretem a lehetőségeket meglátni, mert hogyha 22-es csapdájaként tekintünk erre, akkor az ember úgymond elbátortalanodik, és azt mondja, hogy itt úgyse lehet semmit se tenni. Én nem szeretem így nézni a dolgokat, én úgy szeretem nézni, hogy az adott körülmények, amin most én, vagy akár egy orvos, vagy egy nővér nem tud változtatni, mert adva van maga a rendszer úgy, ahogy mi az, amit az adott keretek közül ki tudunk ebből hozni. Tehát például mit tud csinálni egy kórházigazgató annak érdekében, hogy a munkatársainak az egészségét javítsa, például szűrővizsgálatokat tud biztosítani számukra, amit mondjuk akár munkaidőbe igénybe tudnak venni, tehát például a Betesda Gyermekkórház az elmúlt fél évben ilyen szolgáltatásokat ajánl a dolgozói számára, vagy olyan sportfoglalkozásokat, amit igénybe tud venni akár munkaidő után közvetlenül, vagy munkaidőből egy picit hamarabb elmenve, tehát hogy munkaidő kedvezményt is tud nyújtani, és nyilván ez egy picivel több szervezést igényel a beosztást illetőleg, de a kezdeti lépéseket, hogyha elkezdi a kórház, és elkezdi a gyakorló személyzet is, akkor ki tud alakulni egy olyan rutin, ami a jelenlegi kereteket figyelembe véve mégis egy élhetőbb életet és egy egészségesebb életet tud biztosítani, vagy legalábbis hozzá tud járulni ahhoz, hogy a dolgok
dolgozóink egészségesebbnek érezzék magukat. És nagyon sok olyan együttműködési lehetőség jött létre, amikor a kórház a lakókörnyezetében lévő sportklubokkal együttműködve kedvezményes sportolási lehetőséget tudott biztosítani a dolgozóik számára. Ezáltal is erősítve a lakosság és a kórháznak a kapcsolatát, tehát hogy ne egy ilyen izolált, félelmetes hely legyen, hanem egy picit emberközelibbé is váljon maga a kórház, illetve a kórházi dolgozók. Szóval én inkább így közelíteném meg, mert a 22-es csapdája az egy elég negatív spirál, ami nem vezet sehova.
Pozitív visszajelzések vannak az egészségügyi dolgozók részéről?
Abszolút. Tehát már eleve az, hogy most már több mint egy éve ez egy ilyen forró témává vált a különböző konferenciákon. Egyre többet hallanak erről. Nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy úgy érzik, hogy végre kezdenek fontossá válni. És a konferencia után kértünk visszajelzést a résztvevőktől, és számos olyan pozitív visszajelzés érkezett felénk, hogy annyira köszönik, hogy végre ennek a témának is van létjogosultsága hazánkban, és nem csak létjogosultsága, hanem ténylegesen gyakorlati szinten megmozgatunk különböző szereplőket annak érdekében, hogy történjenek is gyakorlati lépések. Tehát, hogy azon túl, hogy beszélünk és fórumokat rendezünk a témával kapcsolatosan, konkrétan most jelenleg 23 kórházzal dolgozunk nagyon szorosan együtt, és segítjük őket azoknak a programoknak a helyi megvalósításába, amelyekkel a dolgozóik fizikai, mentális egészségét tudják támogatni. És hogyha azt nézzük, hogy ma Magyarországon közel 100 fekvőbeteg ellátó intézmény üzemel, ez a 23, ez gyakorlatilag a kórházak egynegyede elkötelezett amellett, hogy a dolgozói egészségét támogassa. Azért ez szerintem egy elég jó szám.
Igen, megvolt az első konferencia, megvannak az adatok, a pozitivitás megvan, és vannak eredmények is, hogyan tovább?
Hát folytatjuk tovább, egyre több kórházzal dolgozunk együtt, és akár csoportosan, akár egy az egyes mentorálásba, de hát hála Istennek egyre többen ismernek bennünket, és fordulnak hozzánk konkrét szakmai segítségért. Hát nem állunk meg, tehát lesz második konferencia, lesz folytatása a programnak, jelenleg gondolkodunk most egy olyan képzési, vagy akkreditált képzésnek a kidolgozásában, amivel a kórházi dolgozók készségeit, képességeit, tudását tudjuk fejleszteni. Az egészségfejlesztéshez kapcsolódóan dolgozunk egy olyan kiadvány elkészítésén, amely nemzetközi és hazai jó gyakorlatok összegyűjtését tűzte ki célul, hogy minél könnyebben, minél átláthatóbban, akár a dohányzás, akár a menza, akár a fizikai aktivitás, hogy a szűrések terén tudjanak haladni tovább a kórházak. Hála Istennek Magyarországon is számos nagyon jó példa van arra, hogy hogyan lehet akár a dolgozói szűrések hatékonyságát fokozni, hogyan lehet fokozni akár egy életmódváltó programokon való részvétel, és ezeknek az összegyűjtése és megosztása az egy nagyon-nagyon fontos dolog, illetve annak az érzése, hogy ezek az emberek, akik a segítők támogatásáért dolgoznak, ezek nincsenek egyedül, és ez a fajta hálózat, amit mi létrehoztunk, segíti az ő kapcsolódásokat, segíti a tudástranszfert, segíti a készségképesség fejlesztés, és ad egyfajta pozitív, energetizáló löketet a továbbiakhoz, mert nyilván most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy minden rózsaszín és minden csillogó ezen a téren, és soha nem tapasztal az ember nehézséget, de a nehézségek megtapasztalását lehet nézni lehetőségként is, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy azokat az intézményeket, azokat az embereket, akik ugyanazért a célért dolgoznak, kapcsoljuk össze szinergia is tud létrejönni, jó gyakorlatokat tudnak megosztani, egymást erősítik. Sokszor nagyon nehéz, nem mindig pozitív mindennapokkal való megküzdésben. És a másik fontos az, hogy olyan egészségfejlesztési tevékenységet, stratégiát tudjanak kidolgozni a kórházak, ami fenntartható, tudományos bizonyítékokon alapuló jó gyakorlatok, amely különösebb anyagi ráfordítás nélkül integrálva vannak a szervezet működésébe. Például számos kórházban vannak úgynevezett sportnagykövetek, olyan dolgozók, akik nagyon elkötelezettek bizonyos sportágak mellett, és akár versenyszerűen futnak, vagy boxolnak, vagy teniszeznek, és az adott sportágnak a képviseletét el tudják látni a kórházon belül, tudják motiválni a dolgozókat. Ez az egyik része, másik része pedig olyan szaktudású munkavállaló is vannak a kórháznak, mint például gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok, akiket be lehet vonni a különböző egészségfejlesztési aktivitásokba. Értem ez alatt, hogy dietetikai tanácsadást tudnak például a dolgozók számára biztosítani, vagy gyógytorna alkalmakat tudnak ezáltal a kórházi dolgozók számára biztosítani, vagy sportfoglalkozásokat tudnak tartani. Pszichológusok akár egyéni konzultációt, vagy készségfejlesztő tréningeket tudnak tartani a kórházon belül. Tehát alapvetően azt kell látni az egészségfejlesztési munkában, hogy ha csak nem a környezetet formáljuk, és nem valami nagyobb építkezésbe fog bele a kórház, alapvetően egy alacsony költségvetéssel kivitelezhető programokról van szó. Itt igazából a lehetőségeket, az erőforrásokat, a kulcsembereket szükséges megtalálni ahhoz, hogy aztán azok a programok rendszer szinten be tudjanak épülni és tudjanak folyni a kórházakba. Nagyon fontos cél a dohányzás visszaszorítása, éppen ezért minden programban résztvevő kórházban megtörtént a Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel való együttműködés keretében dohányzás leszokás támogató szakemberképzés, amely dohányzás leszokás támogatást nem csak a dolgozók tudják igénybe venni, hanem ez a szolgáltatás ki tudják ajánlani a betegeik, illetve a lakosság részére is. És az is egy fontos dolog, hogy hogyan lehet kreatív módon népszerűsíteni az egészségtudatos, környezettudatos szemléletet a kórházi kommunikációban, tehát akár lépcsőkampányoknak a lebonyolítása, különböző figyelemfelhívó plakátoknak a kihelyezés a kórházak frekventált területein, illetve nagyon sokat dolgozunk az egészségedukáció, kommunikáció terén, minden intézmény felállította a saját SMART céljait, és jelenleg a mentén folynak a lakossági kommunikációs, egészségedukációs aktivitásai. És nekem mindig ez a veszőparipám, hogy nem egyből életmódot kell váltani. Tehát ez a nem egyből kell 10 métert vagy 30 métert ugrani, mert akkor az ember megáll, azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt nem tudom megcsinálni. De hogyha icipici, apró lépésekre lebontjuk, és hogyha már addig eljutunk, hogy csak egy kicsivel tudja növelni a zöldséggyümölcs fogyasztását, vagy hogyha odáig eljut, hogy nem minden reggel eszi meg, mondjuk a kakaós csigáját, hanem már csak heti 3 alkalommal, vagy hogyha vesz egy újra tölthető kulacsot, és akkor beállítja azt, hogy hány óránként kell újra töltenem, hogy meg tudja minni a napi 2 liter. Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon pici, nagyon apró változások azok, amelyek aztán összeadódnak, és az ember egy pár hónap, pár év után azt veszi észre, hogy jé, hát a mindennapjaimban milyen szépen tudtam integrálni kreatív módon a rendszeres testmozgást, ha csak annyit tudok megtenni, hogy hamarabb szállok le a
a buszról, a villamosról, ha már csak annyit meg tudok tenni, hogy azt mondom, hogy jó, hetente egyszer vagy kétszer, mondjuk tömegközlekedéssel, vagy gyalog, vagy biciklivel járok a munkahelyemre. Tehát, hogy ezek az ilyen apró dolgok, amelyek aztán összeadódva támogatják az egészségünket. Tehát, hogy ez igazából mindenkire igaz, nem csak a kórházi dolgozókra.
Ha valaki szeretne csatlakozni, tehát például kórházak, egészségügyi intézmények, hol találják meg önöket?
Hol találnak meg bennünket? Hát írhatnak az egészségfejlesztés@kórházszövetség.hu e-mail címre, illetve a Magyar Kórház Szövetség honlapján szerepel az egészségfejlesztési program, és hát most zajlik jelenleg a kórházi egészségfejlesztési díjra a pályázat. A pályázati anyagokat március 17-ig tudják benyújtani. Most már nem csak a kórházak, hanem a nagy igény meghallgatva szakrendelők irányába is kiterjesztettük a pályázási lehetőséget. Szóval még a kérdésére visszatérve, hogy hogyan tovább, nem csak a kórházak felé nyitunk, hanem most már a járóbeteg szakrendeléseket is szeretnénk támogatni, akik elkötelezettek az ilyen irányú munkában.